Rémtörténetek. Ő egy érdemtelen ember. A félig nyitott ajtó mögött a sekrestyében éppen senki nem montozott. Habár a fiatalember, ez a bizonyos Imre, akit a többiek nem a nevén ismertek, mikor Piroskával jöttek át a sekrestyén, látta ám, hogy a nagy hasas szekrény mindkét ajtaja nyitva áll, az akasztós, a polcos, ami minisztráns korában azt jelentette, hogy a plébános úr háziasszonya, vagy valamelyik segítője, a vígasné, a höszné, karján a sok vasalt ruhával nem sokára jön, és pakolni fog. Mariska olykor kipakolja, hogy a szekrény minden sarkát kitörölje, minden polcát letörölje. Frissen mosott és erősen keményített fehér csipkeszegélyeket rajszögezzen a polcok szélire. Aztán ilyenkor, július elején, amint virágzik a levendula, kis színes vászonzacskókba varva, napon szárított virágot tegyen be a ruhák közibe. Azok aztán illatoznak, felveszik a versenyt a sok kéken kiütő penésszel, amely a szegletekben gyűlik meg itt nálunk, meg mindenütt a folyó közvetlen közelében. Onnét most erős fény vágott be az ajtón kettőjük közé, olyan volt, mint egy éles ég, amint a teret a fénnyel keresztül szeli, és káprázatával felderít, és kiszakít valamennyit a vöröslő félhomályból. Felfénylik a sötéten vöröslő politúron, és kis fényességeit, mint egy a szemközti falra vetíti át. Minden fényben benne van itt a Duna tükre. Csupa vetített fényesség és színesség lesz tőle az ember elméje. Valósággal káprázni kezd. Már nem tudja, hogy a sötétség erejétől vagy a fénytől káprázik-e. Annak külön örült az atya, hogy időközben a fiú alaposan túlnőtte őt. Mindenkinek örült, aki túlnőtte őt. Szerencsére minden egyes gyerek túlnőtte őt. Őt a négy fivére és a két nővére is túlnőtte annak idején a pesti Külsőváci úton. Velük igazán ritkán találkozott. Jónás atya az életkorával nem csak egyre gömbölyödött, hanem ugyanakkor rohamosan rövidült a termete, amit abból vett észre, hogy Mariska már kétszer vitte el a visegrádi Szabóhoz a nadrágjait, hajtsa már föl, mert olyanok lettek rajta, mint a török bugyogója. De az az igazság, hogy korábban is szívesen nézett ilyen szálfa emberekre. Az elhangzó szavaknak a bélelt helységben nem voltak visszhangjai. Hivatala szerint kerülnie kellett a tükörképeket. Tükör nem volt a parókián sem, csak a fürdőszobában a borotválkozáshoz a megtévesztő illatokat is kerülnie, miként minden hamisságot és hamiskodást, a parfümöket és más illatszereket, az éterben eltévedt hangokat, rádiót sem hallgatott, nem volt kíváncsi rá, habár a hírek kerülő utakon egyszer mégiscsak elértek hozzá, a torzított képeket és a visszhangos tereket szintúgy kerülnie, hogy el tudja választani egymástól a valóság különböző rétegeit és szintjeit, és követni másokat a rémlátomásaikban. A szavak itt olykor igen hangosra sikeredtek. sekrestye falán és polcain elhelyezett Máriákat sem akarta volna ezekkel a szavakkal és indulatokkal meggyalázni, legalábbis óvta őket. Ismeretlen erőktől űzött ordítások, jajongások, súlyos átkok voltak, harsányan hamis és magányos könyörgés, hamis kacaj vagy égtelen, véget nem érő, szívből fakadó szitok, átok, káromlás és káromkodás, amely nagyobb erővel üt vissza az illetőre, mint ahogy kiszakad belőle. Vagy a szabadulás szándékát szakítja ki magából. Nem hoz meg könnyebbülést. Még nagyobb lesz a rabság. Olyannyira nem hoz meg könnyebbülést, hogy kritikusnak ígérkező esetekben, amikor tartaniuk kellett a sok elszabadult indulattól, a sekrestye ajtaját bezárták az odakint tevékenykedő és a szertartás menetében valamelyest beavatott asszonyok, akik persze szorgalmasan tették a dolgukat, miközben füleltek odakintről, és készenlétben álltak, hogy adott esetekben azonnal az atya segítségére siessenek. Nem voltak akárkik a Mariska segítői, a Vígasné és a Höszné. Váltották egymást az ügyeletükben. Volt eset, amikor Jónás atya kettőt kért Mariska mellé. A nagy római szertartásrend előírása szerint diakónust kellett kérnie, de honnan hívhatott volna diakónust? Nem volt itt mi nálunk egy szál olyan férfi, akiből legalább a szándéka szerint kitelt volna egy diakónus. Esztergomból sem küldtek neki diakónust, pedig kérte, és ott akadt volna bőségesen diakónus a papi szeminárium körül. Esztergomban azonban nem akartak egy diakónus miatt belekeveredni semmibe. Isten ne adja a bíboros úr ő kegyelmességét, kellemetlen helyzetbe hoznák, ha egyszer kitudódna, mire kell a diakónus. Ezek ellenben olyan asszonyok voltak, a Vígasné és a Höszné, hogy még arra sem kellett őket felszólítani, hogy hallgassanak. Hallgattak ők, mint a sír. A Höszné még arról is mélyen hallgatott, hogy a rózát ez egyszer talán nem csak az ura, hanem ez a bizonyos legény, a bolog Amália, Mária nagyfia is felcsinálta, aki most bement az atyához benedikcióra, és akinek még a nevét se tudták, vagy ha tudták, a szájukra nem vették. Ott kellett lenniük a sekrestjében a Vigasnéval, vagy a Mariskával, nehogy bárki bejöjjön, bármi felverje a templomkert csöndjét, vagy akár az utcára kijusson a hangokból és a szavakból. Szaladtak, ha kellett, mindent becsuktak, hozták a vizet, hozták a pokrócokat, a párnát, nehogy a szerencsétlen összetörje önmagát, ahogy a kőpadlón veckölődik, tűrték be alája a puha holmikat. Dörzsölték, amikor a hideglelésttől elkékült szájával remegett és reszketett a széken. Ahogy Jónás atya nézte, méregette, egyenesen kedvét lelte a derék legénynek a küllemében, derültséget keltett benne a búsa nagy fejével, olyan volt, mint egy álmosan lesújtó balta, ez jutott róla eszében, miközben hivatása szabályait követve persze inkább mérlegelt, mint kedélyesen örvendezett vagy gondolkodott. Helyesebben az örvendezés leple mögött miricskélte a feladat nagyságát. Csak semmi tettetés. Tartózkodnia kellett mindenféle tettetéstől, a valódi mellett nem képezhetett látszatot. Felmérte, amit látott, tudomásul vette, hagyta, minden menjen a maga rendes útján. Jónás atya valójában mindig is kívül állt a világi szenvedélyek és szenvedések színjátékán. Erre maga sem talált magyarázatot. Nem örült neki. Mélységes és magasságos hite és vezetettsége szempontjából veszélyes adottságnak tartotta. Ügyelt rá. Egész életében ez volt a legjelentékenyebb intellektuális megpróbáltatása. Ügyeljen rá. Hiszen nem volt érzéketlen, mégis kívül állt a saját érzéki észlelésein. Saját észlelései nyomán nem keletkezett benne késztetés, semmiféle tetre, habár tapasztalatból tudta, hogy ilyen vagy olyan észleléseik hatására mások miket nem művelnek egymással, és milyen indulati impulzusaikra bízzák rá a cselekvési késztetésüket. Hilárius püspök figyelmét sem kerülte el a veszélyes adottsága, vagy éppen egy adottság hiánya, űrje. Szóval is tette, figyelte, intette. Ugyanakkor bizonyára azért választotta súlyos hivatalára. A procedúrából nem zárhatták ki a sátánt, bár hogy nevezzék is, ellenkezőleg. Ki kellett rá ajtót és ablakot tárniuk, hogy bukott angyalai kíséretében, küldötteivel és segédeivel, egész apparátusával, teljes pompájában megjelenjen. Nem idézhették meg, de amikor testi valójában, vagy jelenéseivel és imaginációival elébük állt, akkor bizony nem rettenhettek tőle vissza. Olyan ember kell, akinek vannak érzelmei, de senki és semmi iránt nem él benne elfogultság vagy szenvedély. Jónás atyának éppen az volt a tapasztalata, hogy nem kell magát semmiféle veszélyes szenvedelemtől óvnia, nem kell magát visszafognia, mert nem ragadja el. Mintha minduntalan átlépne a saját észlelésein. Nem volt ki előtt szégyenkeznie. Jónás atya teste, lelke ki volt vetve, oda volt dobva a mindenkori realitásnak, amit minden minutában fel kellett fognia, habár ő maga nem volt része, vagy csupán fizikai létében volt része annak a realitásnak, amit felfogott. Kivetettsége miatt sem érzett örömöt vagy bánatot. Az én koromban már el nem fásulhatok, gondolta önmagáról. Az sem várható el tőlem, hogy vén cinikus legyen belőlem, ha már eddig elkerültem az egykedvűségnek ezt a kínos kelepcéjét. Gyermeknek sem voltál gyönge legény, fiam. Most aztán látom, erős egy ember lett belőled. Mintha örömmel teli, mosolygós mondatával, rögtön kényes pontján érte volna el. Megbántotta, védekezésre késztette volna a fiatalembert. Saját pirulása és izzadása miatt eleve megalázva, Bolog Imre elég indulatosan azt válaszolta, hogy ő még soha nem bántott meg senkit az erejével. Ami azért szöget ütött Jónás atya fejébe. Szimptóma lehetett, bizony szimptóma, ha és amennyiben nem a teremtő áll mögötte, résen kellett lennie. Igazán erős emberek tényleg nem kérkednek az erőjükkel, nem verekszenek, legfeljebb bakalódnak egy kicsit a gyöngébbekkel, oda teremtik a másikat, mikor ez vagy az a másik, kisé szélről állva, fülét, farkát behúzva, mégis nagyon kihívóan járatja nékik a száját, kakaskodik velük. Vegye észre már önmagát az űrge az anyja, úristenit! Kicsit azért megmutatom, mi lenne, ha komolyan odasóznék, vagy tényleg a földre basznám. Demonstrálják az erejüket, de nem élnek vele vissza. Oltalmukba veszik a gyöngébbeket, habár ezt is csak az észszerűsége miatt teszik meg. Ne érje sérelem a világ tengelyét. Meg fölösleges is őket egy olyan adottságukért megdicsérni, amiről nem tehetnek. Ha sokat emlegetik az erejüket, attól ingerültek lesznek, tehetetlenül tekeregnek magukban, hogy ekkora emberek ekkorán piruljanak. Lelkeméjén persze nincs, aki ne tudná, hogy nem azért születtünk erre a nagy világra, hogy ilyenek vagy olyanok legyünk. Ezek semmiségek, ezek csupán a tulajdonságaink. Csak hogy a Rituale Romanum szerint a túlzott testi erő mégis bajos. Alaposan megvizsgálandó jelnek számított, amit Jónás atya tapasztalata minden ízében megerősített. Derék dolog, ha nem kérkedsz az erőddel. Az igazság kedvéért mégis meg kell kérdezzem, ha idegent nem is, vajon az édesanyádat megütötted-e? Mert én sajnos úgy látom rajtad, édes fiam, hogy nem egyszer megtetted és megteszed. De hiába figyelte a fiú ábrázatát, gyermeteg megbántottsága a meglepettségtől ott ragadt ugyan az ajkán és az orrnyerek felett, erősen összefutó, erős és borzas szemöldökének közében, de az atya semmi mást nem észlelt, semmi mást. Így okos te tőled, kellő mértékben így szerény. Isten adta erődet, és bármikor elveheti tőled, ő kölcsönözte ki, hogy törvényei szerint élj vele. Jól teszed, ha nem 72 olyasmivel, amit tőle kaptál, és nem a te érdemed. Én mindig nagy bizalommal voltam irántad, erre azonban biztosan emlékszel. Én aztán tudom, mi jár neked. Azon is csak örvendezem, mondta Jónás atya nevetve, hogy a mi Urunk és Szűz Mária nevében adhatom. Megint csak hallgattak egy sort. A fiatalember valóban azt akarta volna megkérdezni az atyától, honnan tudja, ki mondta el, mert agyonüti, ha van olyan, aki tudja. Az édesanyját ismerte annyira, hogy az egyszer nem. Soha senkinek szót se arról, ami az ő házuk négy fala között történt. Hang se jött ki, amikor verte vagy odateremtette. Még azt sem mondta volna el senkinek, ha az ő fia egyszer majd úgy ledöfi a késsel őt. Tudom én, mondta magában nem egyszer a törpike, legszívesebben eltennél te engem lábalól. Igazad is lenne, bazd meg, eleget láttál te már engemet. De kést nem fogott rá az ő fia, nem, pedig máskor is ott hevert már mindig a konyha asztalán a kés. Vegye! Ha akarja, hanem olykor, Minden erősebb szó nélkül megfogta az ő egyetlen szülő édesanyját, és odább hajította. Meglepettségétől, hogy Jónás atya látja rajta, nem jött ki több hang a torkán. Szomszédok nem látnak be az udvarukba, a szoba meg mindig be van sötétítve, hiszen ő maga mondta el Piroskának, hogy azért költözött el a Rutka régi műhelyébe, nehogy egyszer megtegye. Piroska meg elszájalta az atyának. Csak hogy valójában nem így történt. Hiába vádolta meg magában Piroskát. Piroska sok mindenről mélyen hallgatott, a száján ki nem ejtette volna, el nem merészelte volna mondani az atyának, hogy a balog fiú az anyjával mit meg nem csinált. Inkább a rendőrségre gondolt. A kés azért ott volt mindig, hogy a kenyérből vagy a sonkából szelhessenek, és a törpike néha még fel is szólította a nagyfiát, hogy ne lenne rest, és élezné meg a kibaszott késüket, már nem tud vele szelni. Azért se teszek néked szemrehányást, hogy milyen régóta nem láttalak. Még arra sem emlékszem, hogy az utcán találkoztunk volna, amióta elmaradtál. Pedig akkor ott hagytál bizony a pácban. Édesanyádat is igen ritkán látom, misére ő soha nem jön. Hosszú lett a csönd közöttük. Sokáig őriztük a karingedet. Mária nővér mondta is, ezt más gyerekre nem húzhatjuk akkora. A fiatalember pedig nézte őt a szép, nagy, kikerekedett szemével, éppen a gyerekektől szokatlan, régi nagy tekintetével nézett az atyára, de most meg sem rezzent a régi tekintete.
Thank you.